És vendégem a napembere Gálné Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató módszer kidolgozója, illetve a ringató alapítója, akit köszöntök, szia!
Igen, szervusz, Marian!
És itt adás előtt beszélgettünk róla, kiszámoltuk, hogy közel 20 éves, 19 éves a módszer, vagy ha 19 éve kezdtél el vele dolgozni. A te életedben a zenepedagógia, a kisgyerekes családokkal való foglalkozás sokkal hamarabbra datálható.
Igen, igen.
Még 10 plusz évvel.
Amikor úgy hozta a sors, hogy én a kisgyermekkori zenei neveléssel foglalkozom, illetve azt tanítottam Szekszárdon a tanítóképző főiskolán, akkor kezdtem el foglalkozni kisgyermekes családokkal is. Ez 1991-ben volt. Semmi hasonló nem volt még akkor. Semmilyen családi program, zenés program, vagy bármilyen is, bármilyen tartalommal. Nem létezett. Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy te akkor egy új műfajt teremtettél, és én úgy elcsodálkoztam rajta, mert erre nem gondoltam.
És belőled ez jött?
Jött is, meg kérték is, meg adódott, szóval olyan sok helyről. Olyan érdekes volt ez, hogy ugyanaz az egy dolog, hogy én próbáljak valamit mutatni a felnőtteknek, a szülőknek, arról, hogy egy kisgyereket hogyan veszünk körül zenei értékekkel, mi az, ami egy pici gyereknek való, ez nekem valahogy úgy tálalta a sors, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy több oldalról is ugyanarra felé terelt.
Találtam egy olyan cikket, amiben te, vagy egy interjút, amiben te mesélsz a saját gyerekkorodról. Uh-huh. És előttem felsejlett egy kép a komlói otthonról, a bányavárosról, igen, a bányász édesapáról, aki igen, egyébként a munka után lezuhanyozva, friss szappan illatúan olvas.
Így
a karosszékben, és közben anya vasal.
Hát ez pontosan.
Te mondtad azért.
Tehát, ott voltál.
Csak hogy annyira megjelent ez a kép.
Volt és szép.
Igen. Nekem igen, is az jut eszembe róla, hogy ez egy nagyon meghitt, és hogy minek után édesanyád otthon volt, azért te otthon tölthettél elég sok időt. Úgy tűnik nekem, hogy volt rád idő és figyelem. Igen. Szóval, hogy valahogy, mintha kicsikorodtól kezdve te hordoznád magadba azt, amit majd később tovább tudsz adni, de ezt te is kaptad.
Tehát valami... Én nagyon sok szeretetet, okos szeretetet, így, hogy visszagondolok most már felnőttként, hogy azt a jófajta szeretetet kaptam én a családomban, az anyukámtól, meg az apukámtól, nem azt az elhalmozósat. Mindenünk volt tulajdonképpen, amire szükségünk van a hétköznapi életben, és egy olyan nagyon békés, nyugodt szeretetet, sok okos gondolatot kaptam a szüleimtől. Ezzel vérteztek fel. De erre az ember így felnőttként jön rá. Tehát akkor csak így visszagondolva, és amikor, hát most már én is így nagymamaként emlékszem vissza a gyerekkoromra, meg a szüleimre, most érzem azt, hogy élnek bennem ők. Tehát, hogy...
Hát, hogy vagy a folytatásuk.
Igen, hogy jönnek elő azok a gondolatok, azok az értékek, ami szerint engem emberré neveltek.
Ez nagyon fontos, és azt képzelem, hogy ez egyáltalán nem baj, hogy csak felnőtt fejjel tudatosodik, sőt, még azt is megkockáztatom, hogy az sem akkora baj, hogyha a legtöbb része akkor tudatosodik, amikor ők már nincsenek, mert egyrészt azért, amit te is mondasz, hogy mert ilyenkor megtapasztalod, hogy ott él benned, ami nagyon egy jó van. Érzés, megenyhíti a hiányt, meg a fájdalmat. Másik oldalról meg ezek azok a dolgok szerintem, amit az élet különböző kritikus pillanataiban kiderül, hogy van neked ilyened, amihez vissza tudsz nyúlni. És ezeket nem látjuk minden nap.
Igen.
Tehát akár ilyen emlékek, akár az emlékekből, a neveltetésedből kapott érzés, gondolat, mint
biztonság.
A biztonság, és így tovább. Igen.
Igen.
Csak hogy ahogy én ezt a cikket olvastam, és ez a kép megjelent előttem, ugye azt mondtam, persze, hát mi más lehetett volna belőled? Egy ilyen háttérrel, mint valaki, aki meg akarja mutatni, hogy van ilyen. Hogy ki lehet bélelni.
Hogy van ilyen, és igen, hogy ez jó.
Igen.
És hogy karnyújt, mindig ez jut eszembe, hogy karnyújtásnyira van tőlünk a szépség. Engedjétek, hogy adjam, hogy mutassam. És akkor ehhez még jött, tehát tényleg ez a nagyon szeretetteljes, biztonságos családi léthez jöttek olyan pedagógusok, uh-huh, zenepedagógusok is, meg más pedagógusok is, nem csak zenészek, hanem például nagyon nagy szeretettel gondolok vissza az általános iskolai magyar tanáromra, akitől annyi mindent kaptam, a Dorsics Zsuzsa nénire. Épp a múltkor találtam meg itt, vagy találkoztunk össze a közösségi médiában, és egymásra találtunk, fantasztikus volt. És akkor olyan nagyszerű muzsikusoktól is tanultam, és olyan kiváló énektanáraim voltak, akik adták ehhez az egészhez azt a szakmát, ami a szakmai tudást és ezt a családi neveltetést ilyen szép egységbe rakta össze.
Mit jelent neked a zene? A zenélés, az éneklés, az, hogy saját magadat tudod használni arra, hogy zenét teremt.
Nagyon nagy örömet. Hogyha én nagyon egyszerűen szeretném ezt összefoglalni, akkor nagyon nagy örömet jelent, és kapaszkodót. Tehát amikor valami nehéz, vagy fáj, vagy valamit szeretnék úgy túl lenni, akkor a művészethez nyúlok, a zenéhez. Ha nincsen semmi nehézség, bánat, fájdalom, de ott van akkor is a zene, vagy a közös éneklés, akkor hihetetlen nagy erőt ad. Tehát nagy örömet, hihetetlen erőt ad a zene, vagy az együttes zenélés.
Igen, olyan érdekes, ahogy ki tudja szorítani a nehézséget, a szorongást, a rossz kedvet. Csak valahogy az az érzetem, hogy kevesen képzelik azt, hogy ők tudnak énekelni. És ez a kisgyerekes lét, ez lehet egy fordulópont.
Igen, mert a motiváció ott van, hogy de tudom, hogy a gyerekemnek az jó lehet, mert most már erről azért nagyon sokat lehet hallani a gyereknek kell. És amikor mi azért fogalmazok én többes számban, mert azért van nekem 161 néhány tanítványom, kolléganőm, akik remekül képviselik mindazt, amit én itt elkezdtem tanítani és mutatni szülőknek, felnőtteknek is. Tehát amikor mi tartunk egy ringató foglalkozást, akkor egy fontos célunk az, hogy bátorítsuk a felnőtteket, ne féljetek az énekléstől. Nem lesz rossz, nem lesz csúnya. Itt vagyunk együtt, egymást segítjük, 5-en, 6-an, 8-an, 20-an, vagy még többen, és ott valami megszólal, aminek ti is tudtok majd örülni. Tehát ebben, és ezt a bátorítást szeretnénk megmutatni a kisgyermekes családoknak, és kedvet ébreszteni. Tehát azt az erőt, amit ad nekünk az együttes éneklés, azt az örömet átadni nekik is. És azért ez azért úgy érzem, hogy ez nem rossz, meg szokott is sikerülni, tehát ez egy óriási élmény.
Hogyha valaki most kapcsolódik be, és egyébként még nem kisgyerekes, vagy nem tudja, nem került kapcsolatba a ringatóval, te hogy fogalmaznád meg, hogy mi ez a ringató módszer?
Az egy olyan éneklő közösség, ahogy leülünk egy teremben, egy viszonylag egyszerű teremben, többen, kicsi gyerekkel, anyukák, apukák, nagyszülők ülünk a szőnyegen, mintha otthon ülnénk, és a foglalkozás vezető, aki jól képzelt zenepedagógus, énekel és játszik olyan dalokat, amiben bele tudnak kapcsolódni majd, ha akarnak a felnőttek, de nem kötelező.
De a gyerekek is ott vannak.
Ott vannak közben a gyerekeknek nincs feladatuk. Amit mutatunk, amit énekelünk, amit játszunk, az a szülőknek szól. Olyan módon csináljuk meg, mert a módszert azért azt kiszenvedtem magamból sok év alatt, az olyan, hogy kedvet ébreszt, nem nehéz, nem kér számon, nem teszi próbára őket, nem hozza zavarba őket. Tehát úgy csináljuk, és próbálják ki. És hogyha ott jól érezték magukat, akkor jöjjenek máskor is.
De közben a gyerekek akkor kapcsolódnak, amikor ők akarnak.
Ami teljesen önkéntes.
De az fontos, hogy ott vannak.
Ott van, az fontos.
Mert igazából, ha még a foglalkozás a felnőtteknek szól, de hát a gyerekekre van hatással. Ugye?
Itt van, tehát, hogy mindkettőjükre, tehát a felnőttekre.
Világos,
igen,
de az igen. A fajta, a zenei nevelés, az
persze,
ilyen értelemben.
Így van, a gyerekeknek szól, illetve a felnőtt és a kisgyerek kapcsolatának szól. Ez nagyon fontos, tehát egy csomó olyan dolgot csinálunk, amit kifejezetten a gyerekek miatt teszünk, de a gyerekeknek nem kötelező abba bekapcsolódni, mert olyan picik még, tehát mindig mondom, tanítom, hogy 3 éves kor alatt nincsen semmi direkt tanítás és semmi erőszak, csak azok az ingerek, s akar bekapcsolódik, és nincs direkt fejlesztés a ringató, nem győzöm mondani, de fejlődnek a gyerekek. a helyzettől megtörténik a fejlődés.
És mi történik? Tehát hogyan, miükre, mire hat?
Tehát a teljes személyiségre, és akkor végig lehetne nézni, fel lehetne állítani egy kutatócsoportot, hogy akkor nézzük, kövessük, nem tudom, évekig, hogy nézzük meg, hogy érzelmi szempontból hogy fejlődik, értelmi szempontból hogy alakul, nem tudom, a figyelme, a képzelete, az emlékezete, a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, a zenei készségek fejlődését, képességek fejlődését, hogy válik az majd készség, és egyáltalán hogy alakul az egész, az éneklési készség, a ritmus érzék, a zenei hallás fejlődés, a zenei memória, a zenei forma érzék, a zenehallgatás képessége. Hát a ma, amit láttam délelőtt, megfigyelőként idézőjelbe teszem a szót, ott voltam a Viki lányom foglalkozásán a táncszínházban, és nagymamaként, és amit ott látni lehet a gyerekeken, hogy hogy hat rájuk az éneklés, a ritmikus éneklés, amikor érezzük azt a feszességet a dallamban, vagy a mozgást, ahogy járunk rá, lépünk rá, vagy billentjük rá a gyerekeket, vagy csak énekelünk, és a gyerekek szabadon állnak ott a kör közepén, mi körbeüljük, és ott állnak, és mozdulnak rá, vagy éppen megállnak, és nem mozdulnak, csak úgy megérint őket. Fantasztikus látni.
Tehát hogyan kerültél ennek a módszernek a közelébe, hogy te ezt kidolgozd, vagy hogyan született meg? Nem tudom, hogy ezt egyáltalán valaha végig gondoltad, de hogy volt az a pillanat, amikor azt érezted, hogy te neked ezzel foglalkoznod kell, amiről nem is tudtad, hogy még nincs?
Hát ez elkezdődött nagyon-nagyon egyszerűen, akkor a 91-ben pontosan még
de ott szexeltem. De mi volt az elvárás veled kapcsolatban?
Saját magammal szemben voltak elvárásaim, akkor, amikor egyszer megkérdezte tőlem, hogy egy anyuka, hogy oké, itt vannak a zeneóvodások, hozhatja az egyéves, mondtam, hogy nem, mert egyéves, és az egyéves gyerek, meg az öt, meg a hat éves zeneóv is, azt nem tehetek vele ugyanazt. Én akkor a főiskolán óvónőket tanítottam, ilyen nagy módszertanász aggyal, hogy hány évesnek mit kell, hogy az. És akkor az anyuka mondta, hogy de az övé egy éves, és a zeneóv is nagy testvér, imádja a zeneóvit, és hozna az egy évest, és akkor mondtam, hogy nem lehet. És akkor hazamentem, és útközben kitaláltam, hogy tehát akkor nem mondhatom azt, hogy nem lehet. Mert ha én nagyon hiszem azt, amit Kodály mondott, hogy a születéstől vagy még korábban, és
akkor nem
mondhatom azt, hogy egy éve. Hát egy évesnek nem lehet az óvodás módszert, de akkor mit lehet? És akkor, ha Kodály azt mondja, hogy nagyon korán kezdődik a zenei nevelés, akkor hol? Akkor azt mondom, hogy a családban. Oké, mire hazaértem, azt mondtam, hogy jó, akkor a családot kell valahogy a közelébe hozni. A kisgyerekkel együtt nyilván nem lesz szétválasztani, egy pici a gyerek, és akkor legközelebb mondtam ennek az anyukának, hogy akkor de lehet csak, legyetek négyen, öten. Mert ezt nem gondoltam el, azt, hogy nem gondoltam arra, hogy ez egy magánóra lehet, hanem hogy egy kis csoportos éneklés, ott leülünk, mintha otthon társaságban énekelnénk. Csak éppen végig gondoltam azt, hogy a piciknek mit, meg a felnőtteket mivel lehet bátorítani. Tehát így. És akkor én ezt folyamatosan csináltam. Rendszeresen, és láttam, hogy ezt mennyire szeretik. Nem is hittem volna. És akkor ez elkezdődött, és tényleg jött az anyuka az egyéves kicsivel, meg hozta még a gyeses barátnőit, és akkor ott voltak, nem tudom én, öten, hatan, és egy teremben ott a szőnyegen ültünk, és mondtam, hogy nézzétek, ilyen, így lehetne játszani ezt, vagy azt, vagy a Cifrapalotát énekeljük el, nem baj, ha nem tudjátok, majd én segítek, majd egyszer tudni fogjátok. És ide-oda billeghettek, hogyha van kedvetek, és előkerültek hangszerek, az én hangszereim, mert én nem osztogatok ki hangszereket ilyen helyzetben soha, hát ez egy fontos specialitása, azt hiszem, a mi módszertanunknak. Na, szóval ott ültünk, öten, hatan énekeltünk fél órát, és nagyon boldog volt mindenki, és mondtam, hogy jó, hát jövő héten is Lukas órán van ilyenkor, akkor átszaladok ide a főiskola kollégiumának a társalgójába, és akkor lettek hirtelen 12-en, és eltelt 3-4 hét, és ott voltunk 40-en, és nem tudtam, hogy most úristen, mi történt. És akkor mondtam, hogy jó, akkor következő héttől két csoportba gyertek, és két csoport is így, És akkor a szexádi tévéből felhívtak egyszer, hogy ugyan menjek már be, és mondjam el ott a tévében, hogy mi történik a városban csütörtökön délelőtt, amikor minden babakocsit egy irányba tolnak arra felé. Hát szóval ez olyan szép volt, és akkora öröm most, amikor tegnap kaptam egy képet egy nagymamától, aki elküldte az unokájának a fényképét, szexárti, és azt mondta, hogy a lányommal, lehet követni a generációkat, azt írt ez a nagyma nekem, hogy a lányommal hozzád jártunk ringatóra, és most itt van az unokám, és most jár a tanítványodhoz szexádra ringatóra. Szóval nem tudom, hát hogy ezt most lehet-e így ezt a hálózatot követni, hát ez hogy ez micsoda.
Hát igen, ez egy kicsit ilyen, ez a csodaszámba megy, egyébként a Kriston Andrea története hasonló.
Igen, igen, igen.
Mert egyszer csak megtelő sportcsarnokkal, hogy akkor mindenki igen, mozogni szóval... akar, és azt a módszert. Szóval, hogy az világlik ki belőle, hogy valami, amit te szerettél volna, végig gondoltad, nagy szeretettel csináltad, és terjedt szájról
és
szájra.
Akkor és akkor ez mentek. Pontosan így van, én nem gondoltam akkor, hogy hú, majd mit, tehát semmi nagy dologra, semmire. Nagyon szerettem a helyzetet. Nagyon sokat jelentett nekem, és mivel nagyon rendszeresen csináltam, és egyre nőtt, és többen lettünk, és még többen, és teltek az évek, és volt, amikor pici szünetet tartottam, mert máshová is hívtak dolgozni, és nem értem rá. Aztán vissza kellett térni hozzá, meg kerestek újra, aztán kerestek Budapestről, mit csinálsz te ott szexárton, és jött az akkori Duna TV. Szóval, és csináltak rólunk filmet, szóval ez így nőtt, és nagy lett, és...
És közben a módszer is, gondolom,
hát az szépen
folyamatosan csiszolódott.
Alakult, igen, igen. Állandóan dolgozott a fejem, állandóan ott volt az agyamban, hogy letelt az a fél óra, amit tartottam szülőknek, nem is hívtuk semmi neve nem volt még akkor, semmilyen. Nem tartottam fontosnak, hogy ezt elnevezzük. Gondolkodtam rá, de nem tudtam valamit kitalálni. Aztán a tévéműsornak az volt a neve, a Duna TV-s műsornak 98-ban, hogy ringató, és akkor attól kezdve úgy mondtuk, hogy legyen ez ringató. Csinál, háromszor fél órás műsor volt, eljött a Duna TV szexárdra forgatni, és a Bartalus Ilona, a drága jó Bartalus Ilona, a zenepedagógus, nagyon-nagyon szerettem őt. Nincs köztünk néhány éve. Ő volt a Duna TV-nek a zenei szerkesztője, és vele kezdtünk el erről beszélni, hogy ez mit csinálsz te ott, és akkor úgy leírtam neki, még akkor se e-mail, semmi nem volt. Ilyen nagy VHS kazettán küldtem neki egy rövid kis anyagot, és akkor elhívtak a Duna TV-be, hogy csináljunk valamit együtt, és akkor megcsináltuk. Nagyon, nagyon szép emlékezés, most már felnőttek, fiatal felnőttek, akik abban a tévéműsorban kisbabák voltak, és érdekes dolog összefutni velük, vagy írni, eljött, édes Istenem, eljött a ringatómra a saját gyerekével, tehát, hogy és ő ott volt akkor ezen a felvételen. Nagy dolog volt, hogy ott ez a szép kék hullámos nagy autó megállt ott Szexárd központjában, és akkor ott forgatta két napon keresztül velünk.
Látszik, hogy most így, ahogy visszaemlékszel, az egész él, és igen, látod magad
igen,
előtt.
Igen.
Nem tudom, hogy milyen gyakran szoktál ilyen számvetést csinálni, hogy honnan,
nem vagyok,
hova jött.
Nem vagyok jó ebben, és nem szoktam. Úgy mindig valami fölbukkan, valami miatt előjönnek az emlékek most éppen itt azért, mert kérdezel, de valahogy úgy előrefele nézek, vagy úgy.
Hogy mi a következő?
Nem azért, mert ekkora terveim vannak, persze, de hát mindig van feladat, előrefele kell haladni, vagy...
Egyetértek. Sőt, én most arra gondoltam, hogyha most pici szünetet tartunk, amíg zenélünk, és aztán visszajövünk, és akkor megérkezünk a jelenbe. Csak én szerettem volna azt láttatni, hogy honnan indultál, meg hogyan. Mert hogy az ilyen romantikus történetek, mint amilyen tiéd is, szerintem inspiráló. Mert hogy látszódik, hogy igazából az összetevője az valami, ami nagyon nagy rajongás, szeretet, valami, amin gondolkodik az ember, hogy kreatívan, hogy lehet ezt más ok elé is oda tenni. Biztos, hogy kell hozzá valami szerencse is, tehát valami
igen,
titkos igen, összetevő, igen. Vagy valaki, vagy valami közreműködése.
Igen. Találkozások.
Igen. De hogy körülbelül egyébként erről van szó, hogy kreativitás, szeretet,
a szeretet itt ebben
szenvedély,
nagyon.
Valami.
Igen,
így
igen.
Van. És most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ma, tehát a mai viszonyok között hogyan tud ez működni. Úgyhogy zene, és akkor innen folytatjuk, jó?